Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Amint azt a híradóinkban hallhatták, mára hívta be meghallgatásra a parlamenti pártok és a nem magyar nemzeti kisebbségek parlamenti képviselőinek delegációit Klaus Ioannis államfő. Elsőként a Nemzeti Liberális Párt, utána a Szociáldemokrata Párt, majd a Mentsétek meg Romániát Szövetség, ezt követte az AUR, illetve az RMDS küldöttsége a meghallgatáson. Jelenleg a nem magyar nemzeti kisebbségek képviselői vesznek részt az államelnöki palotában szervezett konzultáción. A fontos azonban az lesz, amit az államfő fog mondani a konzultációs sorozat után, bár korábban ő maga jelentette ki, nem hiszi, hogy egy forduló elég lesz a kormányalakításhoz. Antal Loránd Hargita megyei szenátorra a Naprakész vendége, akivel a belpolitikai válság mellett az egészségügyi helyzetről és az energetikai válságról is beszélgetni fogunk. Szenátor úr, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, Farkas úr, és természetesen nagy tisztelettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehet.
Szenátor úr, a mai nap legfontosabb eseménye belpolitikai porondon az államfő által kezdeményezett kormányalakításra vonatkozó konzultáció. Az RMDS küldöttsége nem sokkal ezelőtt hagyta el a Kotrocsényi palotát, a parlamenti pártok közül utolsóként konzultálva Klaus Ioannis államfővel, aki a politikai súlyuk sorrendjében invitált a tárgyalóasztalhoz a pártokat. Nyilván itt lehet vitatni, hogy miért a liberálisok mentek először, és miért nem a szociáldemokraták? Mi volt ma az RMDS-nek az üzenete, amelyet nyilvánvalóan belső egyeztetés során alakítottak ki?
Azt gondolom, hogy igencsak fontos, mielőtt nagyon konkrétan válaszolnék erre a kérdésre, hogy röviden azért megnézzük az elmúlt időszaknak a történéseit a politika porondján, pontosan azért, hogy egy pontos képet kapjanak a kedves és tisztelt rádióhallgatók. Ugye tudjuk azt, hogy egy politikai válságba sodródott Románia, sodorták valójában Romániát. Tudjuk azt, hogy ugye egy bizalmatlansági indítványt, amit a közép-jobboldali kormány ellen indítottak el, az sikerre ment Románia parlamentjére, onnan kezdve ügyvivő kormányá alakult át az előtte teljes jogokkal rendelkező kormány. Ez azt jelenti, hogy ugye a személyek nem változtak, tehát az eddigi miniszterek, miniszterelnök, illetve miniszterelnök helyettes személye nem változott, viszont a hatásköre egy ügyvivő kormánynak leredukálódik, sürgősségi kormányrendeletekkel például nem operálhat, és számos olyan szűkített keret között működhet, ami egy normális kormányzáshoz nem elegendő, egy normális közigazgatáshoz nem elegendő. Na most ebben az elmúlt időszakban az RMDS volt, és itt egyáltalán nem politikai kampány, mondom, de az RMDS volt az egyedüli olyan politikai formáció, amelyik folyamatosan kiegyensúlyozottan nyilatkozott, és folyamatosan arról beszélt, hogy mindaz, ami történik, és az a perpatvar, ami a politikai porondon összejött, az egyáltalán nem jó az országnak, hanem előre kellene tekinteni, és egy picit vissza is a múlt évi parlamenti választásokra, hiszen természetesen én nem beszélek más politikai pártok nevében, de mi RMDS határozottan arról beszéltünk a múlt évi parlamenti választásokban, hogy Romániának szüksége van egy folytonos kormányra végre, mert 2004 óta számtalan kormány és kormányfő járta meg magát a Victoria palotában. Tehát szüksége van a Romániának egy kiegyensúlyozott és minimum 4 évig kormányzó kormányra, ezért mi ezért fogunk dolgozni, ezért is álltunk be a közép jobbos koalícióba, mert ezt a vállalást tettük a választók előtt. Látjuk azt, hogy más politikai pártok másként gondolkodtak erről a kérdéskörről, és ugye az is evidens, hogy az UCR plusz volt az, aki csúcsra vitte ezt a politikai konfliktust, és oda jutottunk, hogy szétesett a koalíció.
De elnézést, hogy félbeszakítom, azért vannak, akik azt mondják, hogy itt maga a Klaus Ioannis államfő járatta csúcsra a belpolitikai konfliktust, és az, hogy az UCR kilépett a kormányból, az csak valaminek a következménye, tehát ez úgy kezdődött, hogy a Komán visszaütött.
Igen, tény az, hogy Románia államelnökének, mindenkori államelnökének az alkotmány értelmében kiemelt hatásköre van, főként akkor, amikor kormányok alakulnak Romániában, nincs ez másként, most sincs, hiszen Románia államelnökének áll jogában miniszterelnököt nevesíteni, és ugye az alkotmány értelmében konzultációra hívni a politikai pártokat, a parlamenti pártokat, pont az, amiben ugye most nyakig benne vagyunk, a fogalmazhatok itt, hiszen ahogy fogalmazott ön is, most nemrég jött ki az RMDSZ-es csapat a tárgyalásról, és hamarosan a szövetségi elnök is nyilatkozni fog, gondolom, a sajtónak arról, hogy mi történt oda bent a tárgyalásokon. Tehát igen, különös jogkörökkel rendelkezik ilyen szempontból Románia államelnöke. Tény az, hogy a Victoria Palota és a Cotroceni Palota között vitathatatlanul van egy kommunikáció, már csak abból adódóan is, hogy tudjuk jól, hogy Klaus Johannis a Nemzeti Liberális Párt jelöltjeként nyerte meg az államelnöki választásokat, és ugye Zorin Kucu Nemzeti Liberális Párt által javasolt miniszterelnöke a kormánynak. Viszont tény az is, hogy azért a koalíció működésben és a kormány működésében voltak olyan szabályszegések miniszterek részéről, amelyeket nem szabad azért besöpörni a szőnyeg alá, és itt pontosan meg is nevezem ezeket. Tehát ugye a miniszterelnök már a nevéből fakadóan is azt jelenti, hogy az első miniszter, tehát ő vezeti a kormányt, és a miniszterelnökkel nem konzultálni kormány döntésekről, minisztériumon belül igen fontos döntésekről, az úgy gondolom, hogy már egy egészséges közigazgatás működés szempontjából sem egy jó ötlet, és ugye ez történt a volt egészségügyi miniszter esetében, és ez történt, ami ugye a pontra feltette az ít, vagy az íre feltette a pontot, bocsánat, hogy a Stélián Jón, az igazságügyi miniszter elmarasztalta, hogy véleményezzen egy olyan fejlesztésügyi minisztérium által elindított sürgősség kormányrendeletet, ami Románia számára, közösségeink számára egy igen fontos, az úgynevezett Angel Salini fejlesztési programot indított útjára. Tehát voltak olyan szabályszegések házon belül, amelyekre mindenféleképpen reagálni kellett. Tény az, hogy az államelnök kezében van most az a jog, amikor nevesítenie kell egy miniszterelnököt, és ahogy már mondtam, konzultálnia kell a parlamenti pártokkal, és ki kell alakítani azt a parlamenti többséget, ami elé egy kormánystruktúrát, egy kormányzati javaslatot, kormányzati csapatot be lehet vinni, hogy meg is kapja a többség szavazatát a parlamentben. Most ezek a tárgyalások zajlanak. Az RMDSZ elmondta azon opcióit az elmúlt időszakban, miszerint mi úgy gondoljuk, hogy a legjobb út az visszatérni az eredeti koalíciós körhöz, tehát hogy USZERÉ plusz Nemzeti Liberális Párt, illetve RMDSZ kormányozzon. Tény az, hogy azt már látjuk, és ez is volt az egyik oka, ugye, amiért elbukott, vagyis amiért sikerre vitték a bizalmatlansági indítványt, hogy az USZERÉ plusszal határozottan megjelölte azt, hogy kivel nem kívánnak együttműködni, és ez ugye nem volt más, mint Florin Kücsú jelenlegi miniszterelnök, tehát az USZERÉ plusz azt mondta, hogy ő nem hajlandók támogatni egy olyan kormányt, ahol a kormányfő Florin Kücsú. PSD is folyamatosan nyilatkozott arról, hogy ők az ők szempontjukból az előrehozott választások lehetnek egy jó megoldás. Ezzel kapcsolatban persze elmondtuk mi is azt, hogy 8 hónappal ezelőtt voltak a parlamenti választások, most újra nekifutni egy parlamenti választásnak, így most már a számtalan politikai felelőtlenségek sorába ez lenne a csúcs, viszont tény az is, hogy adott környezetben egy politikai szervezet mindig fel kell legyen készülve a választásokra. Tehát az, aki azt mondja, hogy nincsen, nem áll készen a választásokra, ott azon párton belül problémák lehetnek, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az ország szempontjából előrehozott választások kér militálni most igen nagy felelőtlenség. Ezért volt, amiért mi azt mondtuk, hogy vagy visszaállni a koalíciós, tehát az eredeti koalíciós megoldáshoz, vagy nézzük meg, hogy a konzultáció révén milyen olyan konstrukciók körvonalazódhatnak, ami mögé az RMDS be tud állni, viszont itt azért a lehetőségek elég limitáltak, mert nincsen nagyon sok politikai párt Románia parlamentjében, értelemszerűen az AU-ról nincsen amiről beszélni, és másik oldalon pedig az ellenzéki oldalon, aki ugye kezdeményezője is volt a kormánybuktató bizalmatlansági indítványnak, ott vannak a szozdemek, akik értelemszerűen még egyszer, mi arról beszéltünk a kampányban is, hogy egy középjobboldali kormánykoalíciónak kívánunk a tagjai lenni, és erre készültünk fel, hogy 4 évig kormányozzunk, de világos, hogy meg kell várni a konzultációk eredményét, és meg kell várni azt, hogy végül is az államelnök kit fog nevesíteni a miniszterelnöki pozícióra, mert addig bármilyen más politikai építményről beszélni az én szempontomból egy egyszerű spekuláció.
Eszembe jutott itt az közben, hogy politikában talán soha nem mondjuk azt, hogy soha, mert Lám Dán Bárna is azt mondta idén májusban, hogy az AUR nevű szélsőséges alakulattal összefogni sosem fog az USZERE Plusz, és Lám a kormányból való kilépéskor összefogtak az AUR-ral és benyújtottak egy bizalmatlansági indítvány. Nyilván most nem azt szavazta meg a parlament, hanem a szociáldemokratákét, de a lényegen mindez nem változtat. Szenátor úr, itt egy személynek a neve hangzott el a mai konzultációkon miniszterelnök jelöltként, az Dacian Csolos neve. Az RMDS tudná támogatni Dacian Csolost, vagy ön tudná támogatni Dacian Csolost? Talán most azt mondja, hogy hát az RMDS nevében nem beszélhet. Ön tudná támogatni Dacian Csolost?
Azért erről is beszéltünk elég sokszor, és ugye nem szabad, szokták azt is mondani, hogy sokat a múltba sem szabad visszatekinteni, hanem inkább nézzük a jelent, hogy építessük a jövőt, ha már ilyen közhelyesen akarunk fogalmazni, viszont azért igencsak fontos ismerni a múltat azért, hogy tud építeni a jövőt. Tehát Dacian Csolosról azért tudjuk azt, hogy volt már egy nekifutása, amikor 2016-ban technokrata miniszterelnökként próbálta vezetni a kormányt, ezt az országot. Azért ugye nem vált Kánoánná Románia, mindannak ellenére, hogy azért az akkori körülmények között úgy tűnt, hogy a csodaszer az Dacian Csolos.
Hát akkor az RMDS is dicsérte egyébként Dacian Csolost, tegyük hozzá.
Persze, mert akkor az akkori politikai konstrukciónak értelemszerűen is azt a feszültséget a technokrata kormány tudta eloszlatni vagy megoldani, viszont láttuk azt, hogy abban a periódusban nem feltétlenül úgy emlékszünk vissza, hogy a leghatékonyabb kormány lett volna, ugyanakkor ugye a Csíksomlyóval kapcsolatban is Dacian Csolosnak ők voltak azok, akik megakadályozták, hogy felkerüljön az UNESCO listára, a világörökség listára Csíksomlyó. Persze, hogy fogalmazott ön is, politikában soha nem mond soha, viszont itt kéri magát, hogy kiegészítsem. Az RMDS-nek megvan az a jó szokása és higgadt szokása az elmúlt több évtizedben, amióta a forradalom után a politika szintéren jelen van, hogy az ilyen jellegű döntéseket mindig az együttes frakciók hozzák meg, és lehetőleg igyekszünk nem feltétlenül spekulációkba bonyolodni, hiszen nem személyes véleményeket kell feltétlenül megfogalmazni, hanem egy csapatnak vagyunk a része. Az RMDS az egy ernyő alá tömörít embereket, akik egész Románia szintén, Erdély szintén az erdélyi magyarságot képviselik, és mi igen, mindig azt szoktuk tenni, hogy együttes frakciókon hozzuk meg ezeket a döntéseket. Ezért is van, amiért azt hangsúlyoztam az elején, hogy az RMDS valójában az elmúlt időszakban folyamatosan arról beszélt, hogy a legjobb megoldás az az lenne, hogy visszaülni az asztalhoz, és újra ezt a középjobboldali koalíciót kormányra juttatni, és együtt kormányozni. Viszont azért Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök helyettes úr is több ízben hangot adott már Anna azon véleményének, hogy ő neki sincsenek illúziói azt illetően, hogy ennek a koalíciónak, vagy az USZER-ének az újra az asztalhoz való ültetése, annak milyenek az esélyei, hiszen nagyon sok esetben politikai nyilatkozatok szintjén, vádaskodások szintjén egy olyan mély árkot ásott a két másik politikai párt, hogy nehéz ezt visszacsinálni, viszont tény az, hogy politikai bölcsesség kell az ilyen döntésekhez, és hogyha kellő politikai bölcsesség van, akkor, és hogyha akarja, akkor én most személyesen osztom meg önnel véleményemet, azt gondolom, hogy azért még van esély arra, hogy visszacsinálni a koalíciót.
Árokásást említett ön itt az imént, a parlamentben tapasztalható az a fajta egymásnak feszülés a liberális és az USZER-es képviselők és szenátorok között, mint ami az elmúlt időszakban megnyilvánult, és igencsak mérgezte a közhangulatot. Ön az energiaügyi, energetikai infrastruktúra és ásványi erőforrások bizottságának az elnöke. Például abban a szakbizottságban tapasztalható egymásnak feszülés, vagy azért a parlamentben nem gyűrűzik be az, ami a kormányban, illetve a pártszékházak között zajlik?
Vannak kérdések, amelyekben világos egymásnak feszülés van, és itt hadd emeljem ki a már általam is említett Angel Salini országos fejlesztési programot. Tehát itt világosan az USZER-é a saját narratíváját követve a szenátusban, a szakbizottságokban sem szavazott ezen projekt mellett, tehát maga az Angel Salini programot útjára indító sürgősségi kormányrendeletet jóváíró törvény mellett. Tehát ezzel kapcsolatosan azért a fő pulpitusától a szenátusnak voltak elég komoly vádak mindenféle irányba és mindenik párt részéről oda-vissza egymásnak. Mi itt azért igyekeztünk kiegyensúlyozottak maradni, és a lehető legobjektívebbek, hiszen mi arról beszéltünk ezen program kapcsán is, hogy Románia szempontjából miért fontos, hiszen az ivóvíz, szennyvíz, úthálózatokon kívül egy igen fontos elemet is bevittünk az Angel Saliniba, az pedig a földgázhálózatok fejlesztésének finanszírozása, ami premiernek számít Romániában, hiszen sajnos az elmúlt 30 évben ezzel nem foglalkozott egyik kormány sem. Sőt, mi voltunk azon parlamenti csapat, aki a múlt mandátumban azon dolgoztunk, hogy a törvényes keretet megteremtsük arra, hogy közpénzeket is lehessen elkölteni a gázhálózatok finanszírozása, a gázhálózat bővítésének a finanszírozására, és sikerült olyan törvényekbe belenyúlni, ami azt eredményezte, hogy az Angel Salini programot az teljes mellbőséggel tudjuk mi is támogatni, hiszen akárcsak, hogyha Hargita megyéről beszélünk, ugye én Hargita megyei szenátor vagyok, ott is kevesebb, mint 40% a lakosságnak van rácsatlakoztatva a földgáz hálózatokra, és azért azt kiszoktam mindig emelni, hogy a politikai tisztánlátás véget gazdasági fejlődésről, fenntartható gazdasági fejlődésről olyan körülmények között felelősségteljes dolog beszélni, hogyha tudjuk, hogy a villamos hálózatok fejlesztését, illetve gázhálózatok fejlesztését is hozzá tudjuk tenni, hiszen ott, ahol nincs villany, nincsen gáz, ott a valós gazdasági beruházások és fejlődés lehetősége is igencsak elmarad, és hogy még egy gondolatot mondjak a kérdésére, hogy ez mennyire érződött a szenátusban. Ugyan a Gazdaságipari Szolgáltatások Bizottságának is tagja vagyok. Azt gondolom, hogy ez két olyan szakbizottság, úgy az energiaügyi, mint a gazdasági bizottság, amely fontosak a szenátus munkájában, és minden párt politikai szervezet igyekszik olyan politikusokat küldeni, érdekeit képviselni ezen bizottságokba, akik az adott irányokhoz értenek is. szoktunk nagyon komoly vitákat kezdeményezni is, és szoktak komoly vitáink is lenni bizottságon belül, viszont olyan kérdésekhez, amelyek közösségeinkről, nem csak magyar közösségeinkről, hanem az ország előre haladásáról szólnak, sok esetben megvan az a kellő politikai bölcsesség, hogy meg tudunk hozni túlnyomó többséggel határozott döntéseket, de evidens, hogy például bizottság elnökként ez is az egyik fontos feladatunk, hogy úgy egyeztessünk a tagokkal, az adott politikai pártok képviselőivel, úgy készítsük elő az adott anyagokat, hogy tudjuk ahhoz megszerezni a többséget, még akkor is, hogyha sok esetben ez akár egy szavazaton múlik. Tehát voltak olyan kérdések, amikben egymásnak feszülés volt, viszont azért a parlamenti arányok, ami a bizottságokat illeti, nem változtak feltétlenül, tehát megmaradtak az USZERÉ plusznak is ugye számos szakbizottság elnöki pozícióját még viszik, még a jövő zenéje, hogy ezekhez a dolgokhoz hozzá fog-e nyúlni majd az újonnan kialakuló esetleges többség, de jelen pillanatban a szakbizottságok végezték a dolgokat, végezzük a dolgunkat, és természetesen várjuk a következő lépéseket.
Antal Loránd Hargit, a megyei szenátor, az Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottságának az elnöke, a Naprakész vendége. Szenátor úr, az elmúlt napokban többször elhangzott az, hogy a jelenlegi belpolitikai válság igencsak rosszkor robbant ki, hogy ki a felelős, arról megoszlanak a vélemények. Beszéltünk itt az imént erről, de ne is próbáljunk igazságot tenni most. Szembe kell nézni egy egészségügyi válsággal, amelynek a megléte összefügg a politikummal szembeni bizalmatlansággal, illetve azzal, hogy a politikum nem tud befolyással lenni a társadalomra, illetve szembe kell nézni egy energetikai válsággal is, amely bár nem a hazai politikum sara, a megoldás mindenképp az ő kezében van. Válasszuk ketté. Egészségügyi válság, ön nem egészségügyi szakember, arról azonban beszélhetünk, hogy meglátása szerint kihibázott, hogyan jutottunk el a jelenlegi egészségügyi válságig. A CNN elemzése szerint az oltáskampány azért nem tudott felpörögni, mert a pártok a belső választásokkal voltak elfoglalva. Ugyanakkor a CNN azt is kiemeli, hogy létezik egy különbség az Európai Unió nyugati és keleti része között. Ez a demarkációs vonal emlékeztet a hírhet vasfüggönyre. A 27 tagország közül az első 15 a hajdani nyugati blokkhoz tartozik, az utolsó 10 helyen viszont a keleti blokkból érkező országok vannak. Romániával és Bulgáriával az utolsó 2 helyen ez a rangsor a beoltottak arányát illetően lett kialakítva. Ki kell kikódolja belőlünk az oltás ellenességet? Én egy szóval sem akarom azt mondani, hogy a politikum egyenként kell elvigyen minden embert az oltóközpontokba, de a meggyőződésem az, hogy segítkezhetne abban, hogy meggyőzzük az embereket. Például az egyházakat bevonhatta volna a kampányba, ha már ilyen remek szimbiózis van a román politikum és az ortodox egyház között, hogy csak egy példát említsünk. Ki az oka a jelenlegi válságnak, annak, hogy az intenzív terápiás osztályok tömve vannak, annak, hogy a kórházak udvarán sorban állnak a mentőautók, illetve annak, hogy az oltás kampány igencsak lanyha volt, és igencsak alacsony az átoltottsági arány, míg európai országokban 80-90%-os az átoltottság, Romániában alig haladja meg a 30%-ot.
Igen, provokatív a kérdése, vagy a felvetései, főként az állam, amelyik szimbiózisban él az ortodox egyházzal, meghatározása igencsak provokatív. Ahogyan ön is fogalmazott, én nem vagyok szakértője ennek a kérdésnek, és az elmúlt időszakban moderáltan is nyilatkoztam ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan, hiszen egy dolgot tudunk, hogy 2020 március második fele óta ugye az egész világ, de nálunk Romániában mi akkor szavaztuk meg az első Orbán kormányt, és állt be a sürgősségi állapot Romániába. Én azt tudom, hogy az elmúlt több mint egy évben, tehát 2020 folyamán, mint politikai szervezet, politikusok, politikai érdekképviselet, azzal foglalkoztunk, és akár itt kiemelhetem udvarhelyszéket, az udvarhelyszéki RMDS-t, ifjúsági szervezeteinket, különböző olyan kampányokba vágtunk, amelyeknek nem a kommunikációs tartalma volt a lényeg, hanem azon dolgoztunk, hogy a nehéz helyzetbe jutott embereken különböző formában segítsünk, és igyekeztünk, hogy mondjam, politikai pozíciónkat, elöljárói pozíciónkkal járó kötelezettségeket úgy végigvinni, vagy úgy élni ezekkel, hogy akár felhívjuk a figyelmet arra, hogy oda kell figyeljünk egymásra, hogy mi is részesei vagyunk ezeknek a kampányoknak, és mi vagyunk azok, akik elsőként teszünk meg olyan lépéseket, amelyen keresztül ösztönözni akarjuk embertársainkat, közösségeink lakóit, hogy miért is fontos az, hogy összefogjunk a járvány közepette, és miért is fontos, hogy egy ugye akkori szlogennel éljek, hogy vigyázzunk egymásra. Persze, hogy egy világos számadatokkal kimutatható görbékről is beszélhetünk, ami az epidemiológiai helyzetet jelenti, vagy hogyan alakultak a múlt év 2020 márciusától 2021 októberéig ezek a mutatók. Volt, amikor ugye magasabb volt a fertőzöttségi arány, volt, amikor nagyon alázuhant, ugye ezeket meg is határozták szakemberek, hogy első hullám, második hullám, harmadik hullám, és ugye lámlám most a negyedik hullámban vagyunk, amikor az információk jönnek a tévékből, sajtón keresztül, online-ban, mindenhol, és arról szól, hogy be kell oltsuk magunkat, hogy figyeljünk oda egymásra, és hogy egyszerűen ugye politikai vitává is alakult ez az egész kérdés, mert pro és kontra pártok vannak úgy a vakcinát illetően, mint egyáltalán az egészségügyi rendszernek a helyzetét. Na már most én azt szoktam mondani, hogy 30 évnek a feltorlódott frusztrációit, a 30 évben meg nem oldott problémáknak a megoldását, vagy a 30 évben sok esetben meg nem hozott döntéseket, mert ugye azt is szoktuk mondani, hogy a legrosszabb döntés, a meg nem hozott döntés, azokat most ez a kormány kellene megoldja, ha akarják egyik napra a másikra. Ez egyszerűen még jobban elnehezíti hogy mondjam, az adminisztrációnak a tenni képességét, hiszen tudjuk jól, hogy nagyon sok a probléma. Tehát ma Cseke Attila, az ideiglenes minisztere az egészségügyben, Vas Levente államtitkár is igencsak jó szaktudással vezeti a minisztériumot, és az egész járványügyi helyzet vagy a járványügyi helyzetből való lehető legkisebb veszteséggel való kievickélését próbálják koordinálni úgy, hogy még egyszer 30 évnek a felgyűlt problémái vannak előttünk, és látjuk azt, ugye említette ön is, hogy a lakosság részéről igencsak nagy a bizalmatlanság, az államintézmények irányába, igencsak nagy a bizalmatlanság sok esetben a politikum irányában is sajnos, amit tudunk és sok esetben érzünk is a bőrünkön, de azt is hozzá kell tegyük, hogy azért vannak olyan sajnos rossz példák is, amikor államintézmények össze-vissza kommunikálnak, össze-vissza mondanak, az egyik előjáró mond egyet hétfőn délután 3-kor, és hétfőn délután 4-kor egy teljesen más dolgot mond egy úgymond szakavatottnak nyilvánított politikus. Tehát nincs, és ugye itt arra gondolok, hogy volt, aki azt mondta, ugye, hogy a harmadik oltást be kell adni, majd rá 2 órára egy másik íres szakavatott ember azt mondta, hogy a harmadik oltást nem kell beadni. Most akkor ki dönti el, vagy kiben bízunk, hogy akkor a harmadik oltást tényleg be kell adni, vagy nem kell beadni. Persze, hogy azokat az intézményeket és a tudományt kell figyelembe részesíteni, hiszen hogyha intézményeinkben sem kezdünk már bízni, akkor hova jutunk. Tehát látszik az, hogy egy óriási nagy bizalmatlanság van az intézmények irányában, a politikum irányába is, és ezen mindenféleképpen kell, meg kell próbáljunk változtatni, de még egyszer hangsúlyozni szeretném azt, hogy így most hirtelen 30 év mindennemű frusztrációja és meg nem oldott problémája az egyből felszínre került, és ennek az egyik fő oka ugye a pandémia volt. Tehát nehéz helyzetben vagyunk, én azt gondolom, hogy következetesek kell legyünk, és az elindult úton kell haladjunk, és én mindig szoktam óckodni attól, hogy olyan kérdésekbe fogalmazzak meg szakvéleményt, vélt szakvélemény, amihez nem értek. Tehát én azokra igyekszem hallgatni, akikről azt gondolom, hogy tudják, hogy mi a feladatuk, milyen szituációban vagyunk, és mindenféleképpen azok az intézmények kell legyenek a zászlóvivői ezeknek a kampányoknak, akik meg vannak bízva, és akik felelősek tudnak lenni ezért. És igen, egy jogos felvetés az is, hogy az egyházak hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Tudjuk, hogy sok esetben az ortodox egyház az sok előjáróján keresztül vakcina ellenes üzeneteket fogalmazott meg. Világos, hogy így utólag, vagy akár most menet közben is jó lehet, vagy jó lett volna, hogyha az adott intézmények leülnek ezen vezetőkkel, és egyeztetnek, viszont azt látom már, hogy azért az ortodox egyháznak a fő szószólói az elmúlt időszakban azért elég agresszíven, vagy agresszívebben, vagy határozottabban elkezdtek nyilatkozni amellett, hogy figyeljünk oda egymásra, vegyük figyelembe a szakemberek véleményét, és próbáljuk egy egységes utat kiválasztani, mert csak az lehet a jó út a pandémiából való kivezetésre.
Mindez természetesen nem akadályozta meg az egyházi előjárókat abban, hogy a Szent Piroska búcsún az ikon puszilgatás vagy csókolgatás az ne maradjon el, de ne menjünk ebbe bele. Szenátor úr, energetikai válság, itt az imént 30 év felgyűlt problémáit említette, talán az energetikai válsághoz is, vagy energetikai válság kapcsán is elmondhatjuk a 30 év felgyűlt problémáit, de lássuk. Már a nyár elején tudtuk, hogy a széndioxid miatt többet kell majd fizetnünk a villanyáramért, azok egyszerű, az elektromos energia jelentős részét még mindig szénből és szénhidrogénekből nyerjük ki, és ezek széndioxid kibocsátással járnak. A széndioxid kvóta vagy széndioxid bizonylat az 5 euró volt 2018-ban, és 2020-ban 20 euró alá ment, 2021-ben 60 euró körül van. Ez nyilvánvaló egy ideje, ahogy az is, hogy Oroszország mindent megtesz annak érdekében, hogy bebiztosítsa az északi áramlat 2 gázvezeték működését. Kérdésem, volt kiút a jelenlegi energetikai válságból, vagy ez a helyzet, és ezt kell kezelni?
Ugye nagyon fontos, és érintette ön azokat a külső elemeket, külső okokat, amiért ide jutottunk, ahol vagyunk, és amikor azt mondom, ide jutottunk, akkor ugye nem csak Romániáról beszélek, hanem Európáról, és akár világszintről, hiszen ezt, ami történt az energiapiacon, ezt kötelességünk nemzetközi kontextusba helyezni, és kötelességünk erről többet beszélni, viszont kötelességünk megérteni azt is, hogy a fogyasztókat nem feltétlenül az érdekli, hogy az orosz hibás, vagy nem, vagy miért nem fújt a szél, vagy miért nem volt nap, vagy miért nem szől a zöld bizonylatnak, vagy a CO2 bizonylatnak az ára. Ő azt tudja, hogy ezzel a megemelt energiaárakkal havonta a zsebéből több pénz megy ki, úgy, hogy azt a pénzt azt egyszerűen csak arra költi el, hogy a minimális szükséglete energiahordozók szempontjából adott legyen, tehát a tévét be tudja kapcsolni, a hűtő menjen, ruhát tudjon mosni, és télen fűteni tudja a házát. Tehát ezekre kellenek a konkrét megoldások, amikről fogok is beszélni mindjárt, de azelőtt igencsak fontos, hogy a nemzetközi kontextusba helyezzük. Tehát jelen pillanatban azt kell látni, hogy világpiacon a trendek megváltoztak az elmúlt évhez képest. A pandémia ideje alatt nagyon visszaesett például a földgáz esetében a földgázra a kereslet, mert tudjuk, hogy számos iparág leállt, ezért nem működtek a gázórák, nem volt igény a gázra, ezért is volt az az ok, amiért nagyon alacsonyra ment le a földgáz ára a tavaly évben. Olyan pillanatok is voltak, amikor a például mai 100 euró megawattórához képest 5 euró megawattóráért lehetett vásárolni, vagy lehetett volna vásárolni földgázat. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy amit már említette, a CO2 bizonylatok ára is a tavalyi évben 22-23 euróról az idénre több mint 60 euróra rúgtak el. Viszont azt azért mindenféleképpen ki kell emelni, hogy Románia egy specifikusabb helyzetben volt és van, csak sajnos nem tudott kellően élni ezzel a lehetőségével, hiszen úgy a földgáz kitermelés szempontjából, mint a villamos áram termelés szempontjából Európa szintén igencsak előkelő helyet foglalt el, ami az úgymond energetikai autonómiát jelenti. Tehát szinte 100%-ban jó pár évvel ezelőttig meg tudtuk termelni a saját szükségletéhez elegendő villamosáramot, és ez számokba kifejezve olyan 6-8 ezer megawatt órát jelentett. Ugyanakkor a földgáz esetében körülbelül 15-20%-át kellett csak importálja Románia annak a közel 10-11 milliárd köbméter éves szinten elfogyasztott gáznak. Viszont a tavalyi évben már oda jutottunk, és sajnos az elmúlt 30 évben úgy szintén sok esetben meg nem hozott döntés eredményeként, vagy rossz döntések eredményeként, vagy a meg nem tett beruházások eredményeként abban a helyzetbe kerültünk, hogy voltak már olyan pillanatok, és itt hétvégékről is beszélünk, amikor már egyszerűen nem volt képes Románia megtermelni magának az elegendő villamos áram szükségletét, és földgázból is neki fogott egy adott pillanatban elég masszívan importálni. Tehát Románia azért van ilyen szempontból specifikus helyzetben, mert ugye kapacitása van atomerőműben villamos áramot termelni, amit tudjuk, hogy olcsó villamos áramnak minősül, hidroelektrika, tehát vízi erőművek révén is igencsak nagy mennyiségű villamos áramot tud termelni, megvannak a gázerőművei, Románia szintén van a Radnóti gázerőmű, ami a Romgáz tulajdonában van, és ami Erdély szempontjából egy fontos villamos erőműnek számít, és van Petrobrazon, a Petrom ÖMV-nak egy 800 megawattórás gáz erőműje, amiben ugye villamos áramot termel. És ott van a szén, amiről ugye már beszéltünk, az Olténia és a Hunyadi energetikai komplexumok, viszont abban a helyzetben is vagyunk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás révén azt is vállaltuk, hogy egy, liberalizáljuk a piacunkat, és kettő, összecsatoljuk az európai piacokkal Románia piacát. Jelen esetben június 18-áig, 17-éig, 2021. június 17-éig három ország volt összecsatolva, Románia, Szlovákia, Csehország, majd június 18-ától arrafele egy még három országgal összecsatoltak, Lengyelország, Németország és Ausztria, tehát hét országnak az energetikai villamosenergia piacát kötötték össze, ami értelemszerűen azt jelentette, hogy a kereslet is megnőtt, ugyanakkor a kínálat is megnőtt, és nem utolsó sorban szabad piaci környezetben indult el az adás vétele úgy a földgáznak, mint a villamos áramnak, és az igények térképe is megváltozott, hiszen Ázsia, és itt nemzetközi kontextusban mondom, megjelent egy óriási földgáz igénnyel, ami azt jelenti, hogy át akar állni a szénerőművekről földgáz alapon működtetett erőművekre, ami középtávon azt jelentheti, hogy írgatlan mennyiségű földgázra lesz kereslet Kína irányából, és nem utolsó sorban azt is el kell mondjuk, hogy mindannak ellenére, hogy Oroszország fele is sokan tekintenek, azért az orosz piacra sem jellemző ma 100%-ban az, hogy úgymond szabad kapacitásokkal tele lenne a földgáz szempontjából, mert ha lenne, akkor azt gondolom, hogy egyszerű piaci alapokra téve 100 euróért futva adnák ők is el a gázat, csak nincs gáz. Az elmúlt évtizedben sok minden, sok paradigma megváltozott az energetikai piacon. Ugye az Európai Unióban elindult a Green Deal, az új zöld egyezmény, ami arról szól, hogy 2030-ig 50%-kal csökkenteni a széndioxid kibocsátást, majd 2050-ig nulla széndioxid kibocsátás legyen Európában. Ezek igen bátor és merész vállalások, amelyek nagyon sok pénzbe fognak kerülni. Én azt mondanám, hogy talán az első jelei már ezzel a nagyon, nagyon hangsúlyozott energetikai krízissel már látszik. Tehát Európában át kell gondolni a Green Deal-nek a feltételeit, és én azt gondolom, hogy most adott az a lehetőség, hiszen nagy nyomás van az Európai Bizottságon minden tagállam részéről, hogy meg kell tegyék ezt, hogy át kell gondolni ezt a Green Deal-t, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a fogyasztók, az állampolgárai az Európai Uniónak legyenek az utolsók, akikre ezek a hatások igencsak hangsúlyosan ráterhelődnek, mert most valójában arról beszélünk, hogy a megdrágult energiának az ára az úgy az elosztó, mint a szolgáltató cégek szempontjából a számlázás pillanatában a fogyasztókra hárul, vagy hárítják, ami egyáltalán nincsen rendben, ezért is van, amiért megszületett az a sürgősségi kormányrendelet, és itt hangsúlyosan ki szeretném emelni, hogy az RMDS-nek az inszisztenciájára, aminek ez az úgynevezett 118-as sürgősségi kormányrendelet, amit még a bizalmatlansági indítványt megelőző napon tűztek napirendre a kormányban, és fogadta el a kormány, aminek az a célja, hogy a villamos áram számlákba és a földgáz számlákba, a földgáz számla esetében 25% támogatást, a villany számla esetében pedig 0,21 lej kilowattóra támogatással szálljon be a kormány. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy Romániában körülbelül 9 millió villamos áramfogyasztó van, és 5,3 millió földgázfogyasztó. Ezek az intézkedések a villanyszámlák esetében 5 millió fogyasztót fognak érinteni, és a földgáz esetében több mint 2 millió fogyasztóról beszélünk. Fontos intézkedések, mert ugye a földgáz esetében 25% lesz a támogatás a számlából. Fontos intézkedések, ugyanakkor életbe lépett a kiszolgáltatott energiafogyasztó, a kiszolgáltatott fogyasztó törvénye is, viszont azt már akkor elmondtuk, hogy az a törvény az nem tökéletes, messze nem tökéletes, azt jobbítani kell. Most készülnek a törvénnyel kapcsolatos metodológiák, amiket a munkaügyi minisztérium dolgoz ki, az a vulnerábilis fogyasztó szabályozó törvény november 1-től lépik érvénybe, viszont az a törvény csak önmagában nem elég arra, hogy segítse a bajba jutottakat, úgyhogy a sürgősségi kormányrendelettel együtt, majd a kiszolgáltatott fogyasztókkal együtt azt gondolom, hogy márciusig egy jó megoldás lehet, plusz a héten tűztük napirendre az energiaügyi bizottságban azt, hogy mindenféleképpen meg fogjuk nézni a befagyasztás, az árak befagyasztásának is a lehetőségét, hiszen mindenféleképpen jövő tavaszig az embereket biztonságba kell tudjuk helyezni.
Szenátor úr, nagyon fogy az adásidőnk. Igennel vagy nemmel arra a kérdésre, itt szó volt a veszélyeztetett fogyasztókról, azok a villamosenergia és földgázfogyasztók, akik ebbe a kategóriába tartoznak a már említett sürgősségi rendelettel elfogadott kompenzációs rendszerből részesülnek?
Persze, tehát van egy olyan része a sürgősségi kormányrendeletnek, amelyik arról rendelkezik, hogyha ő már vulnerábilis fogyasztónak számít, de nagyobb a fogyasztása, mint a meghatározott vulnerábilis fogyasztónak, akkor mindenféleképpen a kompenzálási rendszerből is részesül, mert számszerűsítve van. Tehát a villamos áram esetében, aki 150 kW és 1000 kWh között fogyaszt, az startból támogatást fog kapni, és a földgáz esetében pedig ott az 1000 köbméter van meghatározva. Tehát számszerűsítve van, és mindenki fogja tudni nézni a számláján azt a mennyiséget, amit elfogyasztott, és ezek alapján tudja eldönteni, hogy a kompenzációs rendszert, vagy a vulnerábilis rendszert fogja igénybe venni, de még egyszer, hogy nagyon fontos legyen a hallgatók számára, ha túllépte már azokat az értékhatárokat, amelyek a vulnerábilis fogyasztókat szabályozó törvényben van, akkor értelemszerűen beleesik abba a sürgősségi kormányrendelet által meghatározott támogatási rendszerbe, amiről korábban beszéltem.
Két percünk van, szenátor úr. Nagyon fontos mind a veszélyeztetett fogyasztóknak a támogatása, mind pedig a kompenzációs rendszer, csak hogy magát a problémát nem oldja meg, mert hogy az energiaárak azok drágulás hullámot fognak maguk után vonni, cégekről is beszélünk, amelyek villanyáramot, illetve földgázt használnak, az árak elszabadulnak, mi lesz így?
Igen, tehát dolgozunk azon ebbe a törvénycsomagba, a cégeknek is ki fogunk dolgozni egy támogatási rendszer, mert értelemszerűen őket, tehát nem választhatjuk le azoknak listáról, akiknek szüksége van támogatásra, hiszen a cégeknek is ugyanúgy szükség van támogatásra, mert ha a cégeket nem tudjuk megoldani, hogy támogassuk, vagy hogy támogatásba részesüljenek, akkor az a termék árakban fog reflektálódni az energiaár növekedése. Jelen pillanatban még egyszer Európa szinten nagyon magasan vannak az árak, csúcsokat értek el az árak, megvan a sürgősségi kormányrendeleten keresztül egy támogatási rendszer, és most nagyon rövid időn belül én megmerem reszkírozni, hogy max. 2 héten belül törvénnyel is előállunk, ami úgy a vállalkozóknak, mint a fogyasztóknak is még egy alternatív lehetőséget adnak arra, hogy hogyan oldjuk meg jövőre nézve. Tehát még egyszer, a befagyasztás lehetősége az árnak, vagy olyan kompenzációs rendszerek, amit megérezzen határozottan a fogyasztó is, a háztartási fogyasztó és a kereskedelmi fogyasztó is, és világos, hogy az adott hatóságokon keresztül meg kell nézzük, hogy tavaszig hogyan alakulnak az árak, és hogyha nem lesz csökkenő tendencia, akkor értelemszerűen akár egy rövid távú visszatérés is a szabályozott piacra, azt sem tartom elképzelhetetlennek.
Legyen ez a végszónk. Antal Loránd Hargita megyei szenátornak, az Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások Bizottságának az elnökének. Köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm én is a lehetőséget.